Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak! Remélem mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a holnapi nap folyamán el kell követniük a többség esetében életük első ZH-ját az anyagismeret című tárgyban. A ZH 12-15-kor, ha jól tudom, mindannyiuknak a CH Maxban bizonyosságot a tanszék hirdető tábláján lévő kiírás alapján szerezhetnek. A ZH anyaga az elmúlt óra anyagával zárul, a mai előadás tárgya már nem szerepel a zárt helyben. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne lenne hasznukra a mai előadás is, mert annak ellenére, hogy egy új gondolatmenetbe kezdek bele, nem tehetek mást, mint amiről eddig beszéltem, azt körbeírom. Az anyagok viselkedéséről, tulajdonságairól szóló ismeretek döntő részét már elmeséltem maguknak. Eljött az ideje annak, hogy arról is beszéljek, hogy honnan a csodából tudjuk, hogy az valóban úgy van, és úgy történik, ahogyan én elmeséltem. Honnan tudjuk, hogy az atomoknak az elrendezkedése a térben, kristályos szerkezet esetén valóban olyan, tényleg léteznek azok a kristályhibák, tényleg működnek azok az alakváltozási jelenségek, és így tovább. Emkülönben az egyensúlyi fázisdiagramokkal kapcsolatos gondolatok néhány kollégát már megérintett a anyagismeret szele, a tolla meg leesett, és kérdezte, hogy hát honnan lehet tudni, hogy az valóban olyan? Hát mondtam neki, hogy két úton lehet arra rájönni, az ember vagy számol, vagy mér. Vagy teljesen anyagtudományi alapon, termodinamikai ismeretekre támaszkodva számoljuk ki azokat az adatokat, amelyeket az egyensúlyi fázis diagramokban jelölünk, vagy pedig egyszerűen kimérjük. A múlt században még a termodinamika nem rendelkezett annyi ismerettel, hogy a számítások alapját jelenthesse, és ezért jobbára mértek. Ilyen volt Tammann úr is, és egyébként az egyensúlyi fázis diagramokat régebben még Tammann állapotábráknak is nevezték. Régebbi szakirodalmakban, tankönyvekben talán ilyen névvel is megtalálják, hogy Tammann ábrák. Tammann úr hogyan tudott kimérni egy fázis diagramot? Egészen egyszerűen járt el. Azt mondta, hogy van két fémem, ennek a két fémnek, ezeket ugye általában A és B komponenseknek neveztük eddig, a két fémnek a teljes ötvözet rendszerére vonatkozó fázisdiagramot akarta meghatározni. Vett tehát a két fémet, és egy olvasztó tégelyt, ez egy kisméretű grafit tégely volt többnyire, és ebbe belerakta a vizsgálandó anyagot. A vizsgálandó anyag ugye vagy az A komponens, vagy a B komponens, vagy a kettőnek az ötvözete, de színfémekből. Berakta egy elektromos fűtésű kemencébe, ezt egyébként Tammann kemencének hívták erre, megalkotott magának egy kemencetípust, megolvasztotta az ötvözetet, majd belemerített egy termoelemet, egy termoelemet, amiről azt kell tudni, hogy két fém a termoelem anyaga, nem akármilyen fém, ezt most már szabvány rögzíti, nemzetközi szabvány, hogy milyen két fém lehet. Ennek a két fémnek, ami lehet lemez vagy húzal, van egy közös pontja, ezt szokják melegpontnak hívni. Ez lesz az a pont, ami a környezeti hőmérsékletet méri majd. S van a hideg pontja, amit pedig egy feszültségmérő eszközre kell kötni. A meleg és a hideg pont közötti hőmérséklet különbséggel arányos feszültséget fogunk tudni mérni. Ez a feszültség millivoltos nagyságrendű, de egyértelmű kapcsolat van a hőmérséklet különbség és a feszültség között. Mivel egyértelmű a kapcsolat, ezért hőmérséklet mérésre alkalmas egy ilyen szerkezet. A szokásos közepes hőmérséklet tartományban, a közepes alatt a 800-1200 fokot értem, az platina-platina ródium, a ródium tartalma az általában 13%, ebben is többféle összetétel van. Kisebb hőmérséklet tartományban 1100 fok alatt nikkel, króm, nikkel, de van a vas konstantán, réz konstantán, wolfram rénium, és így tovább termoelem típusok. Na hát ennyit a meséről, hogy hogyan csinálta kísérleteit Tammann úr. Fogta tehát még egyszer a grafittégeit, bemért, megolvasztotta, kivette a kemencéből, kirakta egy samottéglára, és mérte a hőmérséklet változását a tégely tartalmának. Magyarul felvette a lehűlési görbét. Vízszintes tengelyen az idő, függőlegesen a hőmérséklet. Amikor az egyik színkomponensnek a lehűlési görbéjét mérte, hát egy ehhez hasonló görbét kapott. Gyűjtötte az adatokat, s ha ez volt az A komponens, szín A komponensnek a lehűlési görbéje, azt mondta, hogy itt kezdődött el a kristályosodás, ezt egyébként egy kvarc rudacskával való piszkálódás segítségével tudta megállapítani, és azt tapasztalta, hogy itt fejeződött be. No, hát akkor az A komponens összetételét jelző függőleges vonalra berajzolta a kezdés és véghőmérsékletet. Aztán fogott egy másik tégely, csak azért, hogy tiszta tégellyel dolgozhasson. Ez volt 90% A és 10% B komponens, s vette föl ennek is a lehűlési görbéjét. Na itt már meglepi volt, mert erősen különbözött a lehűlési görbéje az A komponensétől. Azt látta, hogy a kristályosodás a lehűlési görbe első töréspontjánál kezdődött. Befejeződni pedig az utolsónál. Hát anélkül, hogy különösebben lamentált volna ezen a jelenségem, átrajzolta ezeket a pontokat is a megfelelő vegyi összetételt jelző függőleges vonalra. Majd folytatta a játékot, mondjuk legyen ez a 20% B tartalmú ötvözet, ennek is megvizsgálta a kristálysodás kezdő és véghőmérsékletét, átrajzolta a fázisdiagramba, és így tovább. Volt neki egy olyan ötvözete is, amely esetében a lehűlési görbe jellegét tekintve ugyanolyan volt, mint a szín A komponensé, pedig ez keverék volt, mondjuk x százalék B-t tartalmazott, és ugyanazon a hőmérsékleten kezdődött és fejeződött be a kristályosodás. Nyilván folytatta tovább a játékot, kellő finomsággal vette föl az ötvözeteket, majd azt tette, hogy összekötötte azokat a pontokat, melyek a kristályosodás kezdő hőmérsékletét jelölték, és összekötötte azokat is, melyek a befejező hőmérsékletét jelölték. A sárga tehát a kristálysodás kezdő, a kék pedig a befejező hőmérséklete. Látják, már is előállt egy olyan egyensúlyi fázisdiagram, ami azt jelzi, hogy az A komponens és a B komponens szilárd halmaz állapotban egyáltalán nem rendelkezik oldóképességgel, olvadék állapotban azonban a két oldódást mutat. Továbbá látszik a diagramon, hogy a két szilárd fázis eutektikumot képez egymással. A fázisdiagram mutat egy eutektikus reakciót is. Így tehát a lehűlési görbék értékelésével meg lehet határozni a fázisdiagramokat. Minden egyes fázisváltozás hőeffektussal jár, és ezeket a hőeffektusokat a lehűlési görbén lehet nyomon követni. Egy darabig, amíg nincs fázisváltozás, az exponenciális szabad hűlés, a newtoni hűlés szerinti görbe alakot látom. Mivel ebben a tartományban, most már tudjuk, ugye, A komponens szilárd fázisa kristályosodik az olvadékból. Az olvadékból való kristályosodás hőfelszabadulással jár, tehát a hőmérséklet az nagyobb, amit mérek, mint amilyennek lennie kellene a newtoni szabadhűlés esetén. Tehát fölfelé eltér a lehűlési görbe a newtoni hűléstől. És miért is van ez a vízszintes szakasz a lehűlési görbében? Ott, ahol nem is színfém van. Hát ez pedig a Gibbs-féle fázis szabályból következik. Ebben a helyzetben három fázis van egyszerre jelen a tégelyen belül, magyarul a rendszerben, a három fázis pedig az olvadék, a szilárd A fázis és a szilárd B fázis, és három fázis, ha egyszerre jelen van, akkor az S értéke az egyenletbe, a terhodrém, a szabadságfokok száma zéró. Addig, amíg valamely fázis el nem tűnik, nem változhat meg a hőmérséklet, jelen szituációban, amíg az olvadék fázis el nem tűnik, nem fog változni a hőmérséklet. Hát most már a fázisdiagramot ismerik, hogy hogyan határozták meg, és így talán még egy kicsit közelebb is kerültek a fázisdiagramok értelmezéséhez, amire igen nagy szükségük lesz majd az áthelyibe. Tegnap leellenőriztem, hogy az a szóbeszéd, hogyha valaki az egyensúlyi fázisdiagramokat érti, annak már megvan a 50 pontja. Hát tényleg úgy van. 5 kérdés van, ami valamilyen módon kapcsolódik az egyensúlyi fázisdiagramok gondolatvilágához. Ebbe az általános fogalmak és látásmódtól a vaskarbon konkrét ismeretéig minden előfordul természetesen. Még egyszer, hogyha valakiben nem tudatosodott volna, hogy a vaskarbon fázisdiagram esetében a koordináta adatokat is tudni kell, mert az akár 10 pontvesztést is jelenthet helyből, illetve hogyha jól gondolom, akkor akár 15 vagy 20 pontvesztést is eredményezhet. De 15-öt biztos. No! Egy végzett mérnöknek nem csak a fázisdiagramokat, különös tekintettel a vaskarbonra kell ismernie, hanem a C-görbéket is. Ezek sokkal gyakrabban fordulnak elő a hétköznapi életben, már szakmai életben, mint a vaskarbon ismeret kérdésköre. És ezért most kitérnék arra is, hogy na és aztán a C-görbéket meg hogyan határozzák meg. Ehhez megint egy vizsgáló technikát mutatnék be, és ennek a vizsgáló technikának már neve is van, ezt úgy mondják, hogy dilatometria. Nomen est omen. Fordítsuk le. A dilatáció mit jelent? Hőmérséklet változás hatására bekövetkező méretváltozás. Ez a dilatációmetria pedig azt jelzi, hogy ezt mérjük. Miről van szó a dilatométeres vizsgálat során? Fogjunk egy vizsgálandó anyagból készült próbatestet. Konkrétan egy acélról van szó, mert valamely acélnak szeretném a C-görbéjét meghatározni. Ez a próbatest legyen kellően kicsi ahhoz, hogy benne hőmérsékletkülönbség ne nagyon alakuljon ki, de elég nagy, hogy jól mérhető méretváltozásokat tudjon produkálni. Mihez tartás? Igen, legyen valami képük róla. Durván 5 mm átmérő és olyan 12-20 mm hosszúságú rudacskáról, pontosabban inkább csövecskéről van szó, azért cső, hogy ne legyen benne hőmérsékletkülönbség, a rút közepe és széle között ugye könnyen előfordulhat. Mérjük ennek a darabnak ma majd a méret változását. Nem a pontos hosszúsága percről percre, vagy hőmérsékletről hőmérsékletre érdekel engem, hanem majd csak a méret változás. És mérjük, a hőmérsékletét is. No, hát akkor nézzük, hogy mi történik. Ha hevítem a darabot, annak méretével. Tehát a hőmérséklet változás függvényében mérem a méretváltozást. Ha valaki nem tudná, de most már az egészen kínos kezd lenni, a vaskarbonnak a bal alsó sarka valahol itt van, s legyen az acélunk, amit nézünk, hipoeutektoidos, tehát valahol járjunk ki. Hevítem a darabot, mi történik? Mint minden anyagnak van hőtágulási együtthatója, és ennek a hőtágulási együtthatónak megfelelő meredekségű görbe lesz, amit először tapasztalok, mint mérési adatot. Körülbelül lineáris, azért körülbelül lineáris, mert hogy a hőtágulási együttható az hőmérséklet függő anyagváltozó. Nagyjából lineáris. Az is marad egészen addig, amíg el nem érjük a PSK hőmérsékletet, az eutektoidos fázis átalakulás hőmérsékletét. Na, értelmezzük azért még egyszer ezt a vaskarbont. Fázisait tekintve, egészen a szobahőmérséklet, a PSK-ig, ugye alfa ferritből és cementitből áll, szövetelemeit tekintve dominánsan, a terciát cementittől most tekintsünk el, két szövetelemet tartalmaz, proeutektoidos ferritet és perlitet. A perlit az a heterogén szövetelem, ami az eutektoidos reakcióban keletkezett, amikor hűtöttem, amikor hevítem, az eutektoidos reakció fordított irányban játszódik. Ez azt jelenti, hogy most a perlitből austenit lesz. Ha a perlitből austenit lesz, akkor azt jelenti, hogy három fázis van egyszerre jelen. A ferrit, a cementit és az éppen képződő austenit. Ugyanaz a helyzet, mint az előbb a Tamman vizsgálat során. Három fázis együtt van, Gibbs-féle fázis szabály, nem változik a hőmérséklet, de fázis változás zajlik. No, akkor most azt kéne kitalálni, hogy ezt hogyan fogom én látni ezen a hőmérsékleten, mert legyen ez a PSK hőmérséklet. Ha zajlik a fázis átalakulás, van-e méretváltozás? Gondolkodjunk. A szemeszter elején kristálytanról volt szó. Beszélgettünk már akkor, s utána is arról, hogy a vasnak két kristálytani módosulata van, nem három, kristálytani módosulata, csak kettő, a térben középpontos kockarács és a felületen középpontos kockarács. Három szilárd fázisa van természetesen, meg a vaskarbonból tudjuk, az alfa, a gamma és a delta. De kristálytanilag az alfa és a delta az azonos, mert mind a kettő térben középpontos kockarács. És mit mondtam én akkor erről a két kockarács típusról? Hogy annak ellenére, hogy több karbonatom fér el a gammarácsban, vagyis a felületen középpontos kockarácsban, mégis egy tömörebb rács szerkezet, mint az alfa térben közepes. Fordítsuk le, hogy ez mit jelent. Ugye az atomok száma a darabban nem változik a vizsgálat során, tehát ugyanannyi vasatom lesz az átalakulás előtt, meg után. Na most, ha egy lazább rákszerkezetből egy tömörebb rákszerkezetbe megy át az anyag, logikus remélem mindenki számára, hogy akkor zsugorodás fog bekövetkezni. Tömörebbé válik az anyag. Hát ez is történik egészen addig, amíg az összes perlitem át nem alakul. Austenitté nem változik a hőmérséklet, a folyamatot pedig úgy tudom nyomon követni, hogy csökken a darab hosszúsága, zsugorodik. Szövetelemeket és fázisokat zsonglőr módjára egyszerre kell vizsgálnom, stárgyalnom. Most is arról van szó, amit Gibbs úr mondott, hogy amíg három fázis van jelen, addig nem változhat meg a hőmérséklet. Most melyik fázis fog eltűnni? Hát a perlitnek a cementitje. Tehát addig tart a folyamat, amíg van a darab anyagában cementit fázis. Amint eltűnt az utolsó részecskéje is a cementitnek, nőhet tovább a darab hőmérséklete, de mi történik anyagszerkezet szempontjából, fázisok tekintetében? Itt haladok fölfelé a PSK és a GOS hőmérsékletek között, és ami zajlik, az a proeutektoidos ferrit austenitesedése. Az allotróp átalakulás zajlik, és megint csak arról van szó, hogy a térben középpontos kockarásból felületen középpontos lesz, tehát hőmérséklet növekedés közben méret csökkenést kell tapasztalnom. Így megy tovább a görbe. Egészen addig, amíg el nem érem a GOS hőmérsékletet. Ha elértem a GOS hőmérsékletet, homogén austenites állapotba került az anyag, innentől nincs fázisváltozás. Tehát az austenit hőtágulási együtthatójának megfelelő mértékű méret növekedést kell tapasztalnom. Így halad tovább a dilatogram görbéje. Mert hogy ez a dilatogram. Ilyen közelről nem igazán látom, de remélem, hogy maguk azt látják, hogy az austenites tartománynak a hőtágulási együtthatója nagyobb, mint az alfának. Ez logikus is, hiszen hogyan néznek ki ezek az atomok a két rácszerkezetben? Ülnek a rácspont által megjelölt helyükön, s hőmérséklet növekedés következtében rezgési amplitúdójuk nő. Ha szorosan vannak egymás mellett ezek az atomok, a rezgési amplitúdó növekedésének hatására nagyobb lesz az összméretváltozás, a látszólagos méretváltozás, mint hogyha elférnek egymás mellett az atomok, s úgy rezegnek egyre nagyobb amplitúdóval. Tehát egy tömörebb rácsnak a hőtágulási együtthatója mindig nagyobb, mint egy lazább rácsnak. Na de hát, mit is láttunk ezen a dilatogramon? Azt, hogy ezen a hőmérsékleten kezdődik az austenitesedés, és ez az a bizonyos AC1 hőmérséklet. És ezen a hőmérsékleten fejeződik be az austenitesedés, ez pedig az AC3 hőmérséklet. Ezt a két hőmérséklet lassú hevítés során szokás meg, nem csak szokás, kell meghatározni, jellemzően durván 50 Kelvin per perces melegítési sebesség esetén. Hát ez van fölfelé. És mi van lefelé? Ha hűtöm a darabot. Ha hűtöm a darabot, abban az esetben, ha nem várom meg, hogy az egyensúlyi viszonyok kialakuljanak, forszírozom a hűtést. Még másképpen fogalmazva, nem engedem meg az anyagnak, hogy benne az összes diffúziós folyamat lejátszódjék maradéktalanul, az lesz a következmény, hogy túl hűl az anyag. Konkrétan nem úgy anyag, az austenit fog túlhűlni. Ez azt jelenti, hogy ha nézem a diagramomat, a dilatogramot, hogy most hűtöm lefelé, de az AC3-nál nem kezdődik meg az átalakulás visszafelé. Nem kezdődik meg a proeutexoidos ferrit allotróp átalakulása. Csak valamikor később, kisebb hőmérsékleten, és hogy milyen kis hőmérsékleten, az attól függ, hogy milyen sebességgel hűtöm a darabot. Milyen sebességgel hűtöm a próbatestemet. Fog elkezdődni az átalakulás, és valahogy le is játszódik, hűl vissza szobahőmérsékletre. Tudom olyan gyorsan is hűteni, hogy a diffúziós folyamatok praktikusan nem tudnak lejátszódni, emlékezzenek vissza az austenit átalakulási mechanizmusainak a harmadik lehetséges módja, a martenzites átalakulás, amikor macskakörömben nincs diffúzió. Azért ez a játékos macskaköröm, mert ezt úgy pontosítottam annak idején, hogy rács paramétert meghaladó távolságú karbondiffúzió nem zajlik az anyagban, akkor is úgy jutok el a szobahőmérsékletre, hogy a túlhűlt austenit saját hőtágulási együtthatójának megfelelő mértékben hűl a hőmérséklet függvényében, majd pedig elkezdődik a martenzites átalakulás. A martenzites átalakulás az hőmérséklet függvényében játszódik le, és nem idő az, ami a folyamat lejátszódását befolyásolja, meghatározza. Az, hogy a martenzites átalakulás befejeződik vagy sem, hát az leginkább az ötvözet összetételétől, pontosabban az austenites állapot mienségétől függ. Miért fogalmazok már megint ilyen dodonai módon, hogy az austenites állapottól függ? Ugye meséltem az austenites átalakulások során, hogy az átalakulások mindig a szemcse határon indulnak el. A szemcse határ tehát a lehetőség az átalakulás megindulására. Na most a durva szemcsés egy austenit, annak az a következmény, hogy kevés hely áll rendelkezésre az átalakulás megindulásához. Ha finom szemcsés, akkor több. Logikus, hogyha durva szemcsés egy ausztenét, akkor a C-görbék a nagyobb idő felé tolódnak el, s fordított esetben a kisebb idők felé. Ugyanúgy befolyásolja a Martensit lejátszódását is, de még egy dolog. És a Martensites átalakulásnál van egy rendkívül érdekes jelenség. A Martensites átalakulásnál a termodinamika játszik. A termodinamika játszik, és emlékezzenek vissza, mit mondtam? Három termodinamikai állapot határozó szabja meg, hogy mi történik az anyaggal, milyen állapotban van. Ugye volt a hőmérséklet, a vegyi összetét és a nyomás. Az egész egyensúlyi fázisdiagramban, notában a C-görbékben sem vizsgálódunk nyomás függvényében. Nem érdekel minket. De a Martensit az már egy annyira kihegyezett anyag, hogy na ott már a nyomásnak is szerepe van. Egy életjelenség, ez megtörtént a valóságban. Golyós csapágy. A golyós csapágyak esetén ugye belső koszorú, külső koszorú, vagy gyűrű, közöttük a golyók, de a golyóknak az átmérője az a rendkívül kis tűrésű geometria. Olyannyira kicsi, hogy olyan pontosan nem is tudnak gyártani, vagy ingük, nadráguk rámenne, ezért a golyós csapágyak golyóit azt válogatni szokták, méret szerint, és úgy rakják össze a golyós csapágyakat. Az, hogy az kemény, edzett, megeresztett szerkezetű, azt remélem mindenki gyanítja. Ezt úgy is csinálják, hogy elkészül a külső gyűrű, belső gyűrű golyó, kosár, összerakják, megnézik, működik, lezsírozzák, vagy olajozzák. Becsomagolják, megy a raktárba. Ez is történt valamikor a 70-es években, akkor még szokás volt nagy tételben raktárra gyártani, mert hát foglalkoztatási kötelezettség, és itt tovább. Majd jött egy megrendel, hogy ő szeretne egy vagonnyi golyós csapágyat, de nagyon gyorsan. Hát kedves barátunk, gyűjjön, itt van, éppen a raktárunk tele van pont ezzel a golyós csapággyal. Hát hurrá, hát akkor már vinném is. Ottanak belőle egy darabot. Hát hogyne? Lajos hozzá már be egy darabot, behoztak, kibontották, meg akarták mozdítani. Képtelenség volt megfordítani a golyós csapágyat, megpörgetni. Hát égés volt, hozták a következőt, na egyiket se. Mi történt? Az történt, hogy elszúrták a hőkezelését a golyóknak. Rengeteg maradék ausztenit volt szobahőmérsékleten, amikor készre gyártották a golyókat. Összeszerelt. A martenzites átalakulásnál, ugye látják, óriási méretnövekedés van. Minél kisebb hőmérsékleten játszódik le a gamma-alfa fázis átalakulás, annál nagyobb a méretváltozás. Ez különösen a martenzit esetében kritikus. Ennek az az eredménye, hogy a golyón belül óriási belső feszültség van. Na ez a belső feszültség kúszással, ez a szakmai zsargonja a jelenségnek, kúszással leépül. Egyesztendő a raktárba, kis hőmérsékletlengés, és a belső feszültség leépül. Mi ennek a következménye? Az ausztenit nyomás alatt van, nem tud átalakulni martenzitté, a maradék már nyomja össze a körülötte lévő martenzit. Ahogy leépül a nyomás, felszabadul az ausztenit, újra átalakul. újra folytatódik szobahőmérséklet az átalakulás, bedagadta golyós csapát gyár golyója. Na ezért nem tudták megfordítani a golyókat. Nincsen nagy tragédia, szét kell szedni az összes golyós csapágyat, és újra kell párosítani a külső gyűrű, belső gyűrű golyó átmérő. És újra forogni fog a golyó. De hogy jönnek össze a dilatogrammok a C-görbéken, azt már szünet után mesélem el. Kedves kolléginák és kollégák, remélem kisugárzásomból érzik, hogy nagyon aggódok a holnapi ZH-juk kapcsán, pontosabban szurkolok maguknak, és visszaemlékeznek, már az első találkozásunk alkalmával mondtam maguknak, hogy az első ZH-ra készüljenek, mert az lesz az egyszerűbb, könnyebb, és hogy ennek tanújelét is adjam, elárulom, hogy noha az előző órán, pontosabban egy órával ezelőtt, még azt mondtam, hogy a tegnapi, a múlt heti előadás anyagáig bezárólag kell a ZH-ra készülni. Kivettem belőle a nyersvasgyártást, acélgyártást. Ebben az első ZH-ban az nem lesz. A pót ZH-ban már benne lesz. Remélem, érzik, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy az első ZH-juk sikerüljön. No! Hát de folytassuk! A dilatogrammok és C-görbék világát. Csak a tisztánlátás érdekében jelzem, hogy egy eupektoidos összetételű acél esetében a dilatogram az így néz ki, nincs benne a proeupektoidos ferrit allotróp átalakulását jelző görbeszakad. Csak az eupektoidos van. De hogyan is lesz ezekből a dilatogrammokból C-görbe? Az elv az teljesen hasonlatos Tammann úr módszeréhez. Vagyis az egyes dilatométeres vizsgálati eredményeket, dilatogrammokat összerajzolja egy ábrával. Az összerajzolásnak most nem vegyi összetétel görbék követése, hiszen egy ilyen C-görbe egy meghatározott acélra érvényes. Itt a különbség a dilatogrammok között a lehűlés sebességében van, ezért lehűlési görbéket kell berajzolni ezekbe a C-görbékbe, és ezek a lehűlési görbék megfelelnek a dilatométeres vizsgálat során a hőmérséklet változás sebességének. Tehát minden egyes dilatogram, itt én most rajzoltam két kéket, ami azonos vegyi összetételhez tartozik, megfelel egy lehűlési görbe. De nem csak ez, hanem kiolvasható, hogy mely hőmérsékleten kezdődik meg a fázis átalakulás. Mi? Hőmérséklet? Igen. Mely hőmérsékleten kezdődik meg a fázis átalakulás, és mely hőmérsékleten fejeződik be? Ezeket az adatokat kell a megfelelő lehűlési görbékre átrajzolni. Ezek tehát a hőmérséklet adatok a dilatogramból. És utána már nem is kell más csinálni, mint összekötni a fázis átalakulás kezdetét és végét jelző pontokat, s kapjuk az 1% és 99% átalakult austenit mennyiséghez tartozó görbéket, mert ugye az első az az 1%, és ez pedig a 99%. Miért ez az 1% meg ez a 99%? Hát lássák, hogy hogyan is kapjuk mi azt a görbét. Úgy, hogy a dilatagrammokat kiértékeljük. Na most, hogy mikor kezd el elhajlani az austenit hőtágulási együtthatójától a mérési görbénk, hát azt olyan szörnyen pontosan nem lehet meghatározni. Mit tesznek? Mit tehetünk, hogy egyértelműsítsük? Lássuk be, hogyha két hőtágulási együtthatót jelző egyenes meghosszabbít, akkor azok egy metszéspontot adnak. Ez a metszéspont és a két egyenes egy szöget zár be egymással. A két egyenes szöget zár be, itt van a 0% austenit, itt van a 100% austenit. Ez az austenit hőtágulási együtthatója. Ha meghúzom ennek a szögfelezőjét, akkor ez 50% austenit. És ezt a szögtartomány kellő finomsággal fel tudom osztani. Tegyük hát azt, hogy ezt a szögtartományt 100 részre osztjuk, és ebből a pontból a szögtartomány 1%-nyi mértékével arrébb kapunk egy vonalat, na ez már metszéspontot ad az én görbém esetére. Na ez az 1%-os metszéspont fogja jelenteni ezt az 1%-os görbepontot. Régen, amikor még a mérési pontosság nem tette lehetővé 2, illetve 5%-os görbéket adtak meg. Hogyha kellően korrekt volt az, aki kimérte a C-görbét, akkor oda is írta, hogy 2, 98%-os vagy 5, 95%-os görbéket ábrázolt a C-görbében. Ez ennyit jelent. Na így lehet meghatározni egy folyamatos hűtésre vonatkozó fázis átalakulási diagramot. Egyéb iránt sokszor előfordul, hogy az MF, a Martensit finish hőmérséklet, a szobahőmérséklet alatt van, és meg se adják. Meg se adják, mert nem mérték ki, akkor milyen alapon adnák meg. Ugye az MS az a Martensites átalakulás kezdőhőmérséklete, ez a befejező. Hogyan lehet rávenni az anyagot arra, hogy fejeződjön be a Martensites átalakulás? Ne legyen maradék austenit, mint az előbb a gulyós csapágyas példában? Hát egyszerűen úgy, hogy az ember fog egy doboznyi száraz jeget, és abba rakja bele a darabot. Ha az nem elegendő, akkor folyékony nitrogénbe rakja be. Folyékony nitrogén az mínusz 198 fok, na a Martensit finish hőmérséklet odáig nem csúszik le. Tehát akkor biztos be fog fejeződni a Martensites átalakulás is. Hogyan járhatunk el akkor, ha nem a folyamatos hűtésre vonatkozó, hanem az izotermás fázis átalakulási diagramot akarjuk meghatározni? Ezt is csak azért mesélem el maguknak, mert a tananyag megértéséhez szerintem segítséget ad, ha valakinek még nem sikerült volna, hogy az összefüggéseket lássák. Mindig arra próbálom rávenni magukat, hogy nem agolják be ezt a tárgyat, nem érdemes. Értsék meg, hogy mit csinál az anyag. És ne statikusan nézzék a világot, a világ az mozog. Már rég halottak lennénk, hogyha statikus lenne a világ. Hát, mert ha nem változna, akkor állandó, ha meg állandó, akkor nincs élet benne. Tehát mindig a változást, és a változás miértjét vizsgálják. Na nézzük csak, hogy hogyan néz ki egy izotermás fázis átalakulási diagram. Hát például így. Például így. Ezeket szintén mérésekkel határozzák meg. A C-görbéket is lehet közelítő számításokkal, de azok nem termodinamikai alapú számítások, amikor a C-görbéket számításra állítják elő, hanem azok ilyen tapasztalati adatok alapján történő becslés. A C-görbéket hőmérsékletről hőmérsékletre való vizsgálat során határozzák meg. Mégpedig hogyan? Megint csak ugye ki kell választani egy anyagot, aminek az izotermás C-görbéjét meg akarom határozni, és ebből az anyagból csinálok sok-sok kis apró próbatestet. Ezek a próbatestek legyenek olyan durván 2 mm vastagságú és olyan 10-15 mm átmérő kis korongocskák. Hát körülbelül akkora, mint egy 5 forintos, úgynevezett, vagy 2 forintos, ami volt régen. Ezeket a darabokat egyenként fogom elhasználni. Veszem az első kis korongot, berakom az austenitesítő kemencébe, austenitesítem, majd pedig kiveszem, és gyorsan belerakom egy sófürdőbe, vagy ónfürdőbe, aminek meghatározott TX hőmérséklete van. Most ide jutottam. Ebben a pillanatban elindítom a stopper órát. Várok eddig, kiveszem a sófürdőből a korongot, és bedobom vízbe. Vizsgáld meg, hogy mi történt az anyaggal. Austenitesítettem, hát akkor austenites. Átdobtam a sófürdőbe, még mindig austenites. Ott tartottam, még mindig austenites. Bedobom a vízbe, hopp, ami austenit volt, az martenzit lett. Na, mit csinálják a darabban? Hát nézzük meg, hogy mi, milyen tulajdonság. Legegyszerűbb és leggyorsabb vizsgálás, mérjük meg a keménységét. Oké. Legyen itt a hőntartás ideje függvényében a TX hőmérsékleten a darab keménysége. Mondjuk Vickers. Az első, ameddig tartottam, az ennyi, és mérek egy ekkora keménységet. Veszem a következő korongocskámat, austenitesítem, sófürdőbe dobom, elindítom a stoppert, és most eddig várok. T2, vízbe lehűlt a darab, megmérem a keménységét. Jé, ugyanannyi. Veszem a következő korongocskát, austenitesítem, sófürdő, stopper, hőntartás, eljutok idáig, T3. vízbe dobom keménységét, megmérem. Én még mindig ugyanannyi. Korong, ausztenit, sófürdő, stopper, hőntartás, idáig. Vízbe dobom, bibibibi, T4. Mi történt? Bocsánat, megmérem a keménységét nyilván. Hoppá, kisebb. Mi? Miért kisebb? Hát azért, mert az ausztenit elkezdett átalakulni. A diagram szerint, mostan fordítva játsszuk a játékot, mert látjuk a diagramot, az csak didaktikai okokból van. Valóságban, amikor az ember csinálja ezt, akkor nincsen diagram, csak majd a görbék lesznek, amiket mindjárt megtalálunk. Tehát elkezdődött az ausztenit átalakulása. Csökken az ausztenit mennyisége, képződik alfa ferrit, ez egy puha anyag, a martenzit meg nagyon kemény, ezt ugye megbeszéltük múltkor, majd vízbe dobom, ami ausztenit volt, abból lesz martenzit, ami meg ferrit, itt kialakult, na az meg megmarad ferritnek. Mert ő termodinamikailag már az AC1 alatt abszolút stabil. Itt tehát én mértem a martenzitnek és a ferritnek az átlag keménységét. A két szövetelem keménységének a súlyozott átlagát. Van sok-sok martenzitem és kevés alfa ferritem. Itt még 100% martenzitem volt. Itt már csak kevesebb van. Menjünk tovább. Következő darabocskám, korong, ausztenit, sófürdő, stopper, hőntartás. Eddig vízbe dob T5, keménységet mér. Vagyok most itt. Miért is kisebb? Hát azért, mert az előzőhöz képest több ausztenit alakult már át, vagyis kevesebb kemény martenzitem és több alfa, puha alfa ferritem van. Ezért csökken a keménység. Újra kezdem a játékot. Korong, ausztenit, sófürdő, stopper, hőntart. Eddig vízbe dob, lehűl, T6, keménységet mér. Ezt kapja. Miért ugyanaz, mint az előbb? Legyen még itten egy T7-es. És legyen még itt egy T8-as. Meg egy T9-es. Csak a játék kedvéért. Mondom, ilyesmit kapok. Nem megy le nullára a keménység. Vigyázzat! Hiszen a nulla keménységű anyag, hát azt azért ne, jó? Mi ez a keménység, amit itt mérek? Hát ez a ferrit-perlit keveréknek a súlyozott keménysége. Nincs már benne martenzit, hisz itt elfogyott az összes ausztenit, ami átbírt volna alakulni. Tehát a keménység görbén az valahogy így néz ki. Itt kezdődött és itt fejeződött be a fázis átalakulás. Ennél nem jót rajzoltam be, igen, a T7-es. És a T9-3-as. Ezt a két adatot kell az izotermára átvinni. A sófürdő hőmérsékletét megváltoztatva a játékot újra kezdem. A játékot újra kezdem, és minden hőmérsékletre meghatározom az ausztenites átalakulás kezdő és vég pillanatát. És akkor onnan fogom tudni, hogy mennyi ferrit meg perlit. Hát onnan, hogy ezeket a kis korongocskákat utána beöntöm, csiszolatot készítek, megmaratom, megnézem a szövetképét, s látni fogom, hogy hány százalék perlit és hány százalék alfa ferrit van benne. És innentől visszaszámolok, hogy hány százalék ausztenit tartozik hozzá. Mert ez a távolságkülönbség az ausztenit mennyiséggel arányos, ezzel abszolút összevethető. Miért ilyen vites? Talán azért, mert ráraktam a törlő rongyot. Jelöljük Y-nal az ausztenit hányadot. Ez kezdetben egy. Itt T3-nál elkezd csökkenni az ausztenit mennyisége, és itt T7-nél eléri a nullát. Átalakult az összes. Ha azt találom, hogy a metallográfiai szövetképen mondjuk 30% a perlit, és nyilván 70 a proeutektoidos ferrit, akkor azt mondom, hogy 0,3-nál Y egyenlő 0,3-nál mennyi idő, öntartási idő kell? Ezt a TX-et fogom ide felvinni. És innen tudom, hogy hol van a ferrit-perlites átalakulásnak az időpillanata ezen a hőmérsékleten. Mondom, ez akkor igaz, hogyha 30% perlit van. Nos, hát így néznek ki a C-görbék, azok meghatározása. S talán ezzel a meghatározással a C-görbék értelmezéséhez is közelebb tudtam vinni a társaságot. Ezzel ezeket a durva vizsgáló, technológiai vizsgáló technikákat le is zárom. Ennyivel tudtam még hozzájárulni zárt helyük sikeréhez. Anélkül, hogy elmondtam volna az EH kérdéseket. Új gondolat körbe fogok belekezdeni, ami az anyagok világának mélyebb bugyraiba vezeti be gondolataikat. Bele fogunk bújni az anyagokba, eddig még csak azt tettem, a szemeszter elején, hogy az atomokat pingponglabdaként mutogattam maguknak, megbeszéltük, hogy az nem olyan, de most már az atomon is belül kell menni, és belülről kell néznünk az atomot, hogy kérdezhessünk az anyagtól. Ezek a vizsgáló módszerek, ne tévedjünk, mindig azt jelentik, hogy én kérdezni akarok valamit az anyagtól. Hülye kérdésre hülye választ fog adni teljesen az anyag, tehát jól kell tudni kérdezni. És ahhoz, hogy jól tudjunk kérdezni, ahhoz valamit tudni kell az anyagról. Na hát, mi az, amit tudunk az anyagról? pontosabban az atomról.
Mit tudunk az atomról?
Én megelégszem azzal, ha maguk a Bohr-féle atommodellt ismerik. Szerintem ezt tanulták középiskolában is. Ami valahogy úgy nézett ki,
nem sokkal több, mint 100 esztendős ez a világkép, hogy van egy pozitív töltésű atommag,
és körülötte
negatív töltésű részecskék, elektronok keringenek.
Még Bohr idejéből származik az a jelölésrendszer, hogy a legbelső főhéjat K-val, a következőt L-lel, aztán M-mel, és így tovább jelölik. Hát innen van a KLM főhéjak elnevezése, ebből a korból származik. Akkor van nyugalmi helyzetben egy atom, hogyha a mag töltésének megfelelő, tehát a protonok számának megfelelő elektron kering körülötte. Se több, se kevesebb. Pont annyi. Akkor kifelé semlegesnek mutatkozik a részecske, az atom. Ez a nyugalmi állapota, tehát a legkisebb energiatartalmú állapota. Minden ettől eltérő, az már gerjesztett állapot, így nevezzük, és nagyobb energiaszintet jelent. Mi történik, hogyha egy atomot elkezdek gerjeszteni? Most mindegy, hogy hogyan, valahogyan elkezdem gerjeszteni, ez természetesen azt jelenti, hogy energiát kell közölnöm az atommal. Hogyan lehet ebbe most, ne menjünk bele, majd egy kicsit később. Hát az úgy fogja megélni az atom, hogy az elektronjai nem a nyugalmi pályán keringenek, hanem attól eltérően. Az elején még semleges lesz kifelé az atom, de már nem nyugalmi az állapota. Kijebb lévő pályára kerül az elektron, első közelítésben a legkülső pályán keringő elektronok mennek még kijebb. Aztán még kijebb, aztán még kijebb, és egyszer csak az, hogy jé, hát a magma engem nem is érdekel, én már szabad elektron vagyok. Az atom pedig pozitív töltésűvé válik. Mert egy elektront elvesztett. Na de hát magányba ki szeret élni, ez a nyomorult elektron csak visszahúz a családjához. És szeretne visszakerülni a pályájára. Mit kell neki tenni? Figyelj, azt, amit ott kint főszeti energiát, azt ide a családba ne hozd be. Így is lehet fogom. Ide egy meghatározott energiával jöhetsz vissza. Akkor helyed van az én atommagom körül. Ha ennél nagyobb, azt tessék kint hagyni. Tehát az elektronnak le kell adnia a többlet energiáját. Ugye? Ez logikus. Hát hogyan tudja leadni? Hát oda megy a mégbe is azt mondja, hogy találtam egy kis elektron energiát, ugyan vegyék már, ez így nem működik. Az egyetlen technika arra, hogy leadja az energiáját, hogy elektromágneses sugárzást bocsát ki. Az elektromágneses sugárzásról tudandó, hogy a legnagyobb sugárzási család. A sok kilométerestől a atométeresig terjedő hullámhoz tartományról van szó. mi van most a hullámhoz, vagy energia? Csokolom, tessék tudomásul venni, hogy a kettő között szoros kapcsolat van. Mégpedig ez az E egyenlő H szor nü, vagy H szor C per lambda. Ahol is E az energia csomagnak, a kvantumnak, az energia kvantumnak, látható tartományban fotonnak mondják. Energiájáról van szó, tehát egy foton energia, vagy egy kvantum, egy energia csomagocska energiája. A H az a Planck állandó, rendkívül kicsi szám, 6,23 Hz szekundum. A nü pedig a sugárzás frekvenciája, ami ugye fordítottan arányos a hullámhosszúsággal, mert a frekvencia C per lambda, ahol lambda a sugárzás hullámhosszúsága, C pedig a fény sebessége vákumban, az a bizonyos durván 300.000 km per szekundó. Mit jelent ez? Minél nagyobb a hullámhosszúságú az elektromágneses sugárzásnak, annál kisebb az energiája, a kvantum energiája a sugárzásnak. Ezt ne tévesszék össze, kérem, az intenzitással. Ez egyet, ha tetszik, akkor egyetlen hullámnak az energiája. A rádió hullámok nem fájnak. Azok a régi világban, még a hosszú hullámú rádiózás világába, ugye a 100 jelentette, hát azok áthatolnak jószerével mindenen rajtunk is, és mégsem nincsen semmi bajunk az égvilágon. Ha nézzük ennek a tartománynak hullámot, vagy a tartománynak a másik felét, amikor a látható, az is elektromágneses, amit látunk, az rendkívül szűk ebben a hatalmas családban, egy baromi vékony, keskeny kis csík, hogy durván a 400-tól 800 nanométer, amit mi látunk. Az összes többit nem látjuk. Van érzékünk némelyhez, a némely alatt értsék az infravörös, mert az infravörös sugárzást még a bőrünkkel tudjuk érezni egy darabig, aztán már az sem. De menjünk a láthatónál kisebb hullámhoz tartományba. Na, az már elkezd fájni. Fájni, mert például a napból jövő sugárzás egy része UV, attól baromi finoman le lehet égni a napon, hogyha valaki kinfelejti magát, meg egyéb baja is vannak, most már rádiótelevizió foglalkozik ezzel, hogy mennyi UV-sugárzást akarjunk benyelni, vagy ne akarjunk, és akkor még menjünk lejjebb a röntgen tartományba. Amikor eltörik az embernek, vagy gyanítják, hogy eltört a csontja, akkor átvilágítják a röntgen sugárzással. De egy tisztességes röntgenorvos megkérdezi, hogy kedves kollégina, hölgyem, uram, vagy akár hogyan, mikor volt legutoljára átvilágítva? Mondjuk tüdő, vagy törés miatt. Egy éven belül, hát nem jó, hogy finom legyek, ha négynél többször átvilágítanak valakit. Na, az már gondot jelenthet. Ugyanis a röntgen tartományba eső kvantum egyedi energiája már akkora, hogy a sejtet alkotó óriás molekulának a kötését elbírja vágni. Na, ugye mi ugye atomokból, de mégis molekulákból, óriás molekulákból, és így tovább épülünk föl, de ezeknek a miensége, szerkezete is kötött. Nem lehet akármi, mert akkor dinok lennénk. Elvágunk egy-két DNS-en belül lévő molekulát, és megváltozunk. Nem biztos, hogy jó irányba. Na, ezért nem érdemes
kis hullám hosszúságú, tehát nagy kvantum energiájú sugárzással konfrontálódni. Az, hogy mi tud áthatolni, na az két dologtól függ. A min mi, alatt a min, az legyen anyag. A mi, az pedig az elektromágneses sugárzás, és annak különböző hullámhosszúság tartományai. Az ember azt hinni, hogy jaj, de jó, hát itt van valami linearitás, minél ilyenebb a hullám, vagy a sugárzás, annál olyanabb a viszony. Ez nem ilyen egyszerű. Egy elektromágneses sugárzás egy anyaggal mindig három dolgot csinál. Háromféle kölcsönhatásban lehet. Mi ez a három kölcsönhatás? Vegyék elő a hétköznapi tapasztalatukat. Ablaküveg. Azt mondjuk, hogy átlátszó, elektromágneses sugárzás átható rajta. Oké, tehát van transzmisszió. De hogyha kint van sötét, bent van világos, akkor reflexiót fogok látni, pedig ugyanaz, látható tartományba eső elektromágneses sugárzás, jé, hát ez nem csak transzmisszióval, hanem reflexióval is bír. Tehát van átbocsátás, van tükrözés, és van a harmadik, az elnyelés, azt pedig úgy tudjuk tetteni, ha valaki nem hiszi el, hogy ez az átlátszó ablaküveg, ez el is nyel, hát akkor rakjon ide egy hősugárzót közel az ablaküveghez, és majd jó nagy csattanásra ráébred, hogy hát bizony elnyelte, miért csattan el az üveg. Azért, mert a hősugárzást, ami infravörös sugárzás, ugyanúgy elektromágneses sugárzás, mint bármelyik másik, az elnyelődik az ablaküvegben, ennek hatására felmelegszik, termikus eredetű feszültség, rideg anyag, puf, kitört az ablak. És mindig mind a három megtörténik. Ez fontos. Csak az a kérdés, hogy melyik a domináns. És a dominancia alapján mondjuk valamely anyagra, hogy átlátszó, reflektáló, és így tovább. Ez a gondolatkörnek az egyik csomagja. A másik csomag pedig, hogy ez a dominancia, illetve a háromféle kölcsönhatásnak az aránya, az hullámhosszúságtól rendkívül erősen függ. Rendkívül erősen függ, és nem lineáris a kapcsolat. Ezt úgy is szokták tartománya. A nem lineáris optika. Erre egy példát talán már mondtam maguknak, hogy szoktam játszani lézerrel. És a két nagy teljesítményű lézerberendezésünk két egymástól lényegesen különböző hullámhosszúsággal bír. Van a széndioxid lézer, annak 10600 nanométer a hullámhosszúsága, és van a ND-jag lézer, annak pedig 1064 nanométer a hullámhosszúsága. A széndioxid lézert azt nem kell külön ragozni, ez egy gázlézer, egyébként gázkeverék van a rezonátorban, ahol keletkezik a lézersugár, ahol a lézer fizikai jelenség lejátszódik, és egyébként a gázkeverékben széndioxidból van a legkevesebb. A többség az nitrogén és hélium, de annak oka van, hogy miért csinálják. Az ND-jag, ez egy rövidítés, ez a neodímiummal szennyezett, ötvözött kérdés, hogy ki hogy szereti. A neodímiumot ismerik, mint vegyelem, és ez pedig itrium alumínium gránátot jelent ez a jagos rövidítés, tehát ez egy kristályos anyag, ami neodímiummal van ötvözve, ez egy szilárdtes lézer, tízszeres a hullámhosszúság különbség a kettő között, és ezért is vettük ezt a kettőt, hogy ilyen két különböző értékünk legyen, mert hogy más az anyag, fény, kölcsönhatásnak a jelensége.
ami egészen hétköznapi dolog, a szén-dioxid lézer kabinját egy hitvány plexi lemezzel le lehet árnyékolni. Én átlátok rajta, ő meg nem. Én, aki a plexi túloldalán vagyok, azt csinálok, amit akarok, hogyha véletlenül előfordult már, nekilövünk a lézerrel a falnak, már hogy a plexi falnak, vagy plexi lemeznek, hát először is füst lesz, hogyha nagyon intenzíven, akkor meg is gyullad a füst, és egyébként baromi büdös lesz. És addig, amíg ott van a plexi, addig engem nem fog elérni, mert a plexin semmi nem megy át. Nem így a jag. A jag az már olyan közel van annak a hullámhosszúsága a láthatóhoz, hogy nahdam, amin én átlátok, azon a jag is átlát. Tehát, hogyha a plexin én átlátok, hát akkor ő is átlát. Úgyhogy a jaglézernek a kabinját nem lehet plexiből építeni, a fémből kell építeni, és egészen speciális védő üvegek kellenek a kukucska ablakba, amik jó drágák egyébként, hát olyan egy ilyen A4-es lap, olyan 500 000 forint nagyság, hát ilyen lézereknek, ilyen spéci lézereknek a védő szemüvege is, hát nem tudom, mi a legdrágább szemüveg, amit napszemüveget árulnak a boltban, nem tudom milyen márkajelző, a gyerekeimtől hallottam, de úgyis elfelejtem. Na szóval annak körülbelül az ötszörösébe kerül egy lézervédő szemüveg, amit a munkák során használni kell, mert még a szórcsugárzás is veszélyes. Hogy mindezt miért mondtam el? Atom, elektron, energia és hullámhosszúság kontra energia, azt majd egy hét múlva fogják megérteni igazándiból, amikor két gondolatkört szeretnék még maguk elé tárni. Az egyik az a röntgen diffrakciós vizsgálat, amikor a kristályszerkezetet akarom látni. Így kezdtük a szemesztert, hogy kristálytam. Most elmesélem, hogy hogy lehet látni azt, amit én akkor elmeséltem. És a másik pedig az elektronmikroszkópia, amikor rendkívül kicsiny részleteket szeretnék szemmel láthatóvá tenni. Hogy hogyan működnek ezek a vizsgáló technikák, ahhoz majd ezt az ismeretet kell felhasználni. Köszönöm szépen a figyelmüket!